lecót teljes mértékben el kell látni. Tehát ez azt jelenti, hogy fürdetni kell, az élelmiszert elé kell tenni, jó esetben egyedül megeszi a pépes ételt, mert nem rág, pelenkás, nem beszél.
És most 40?
41 éves.
És hány kiló?
Hát közel 70 kiló.
És te őt egyedül emelgeted, igen, és látod el.
Igen.
Ilyen rövid ítéletet még sehol sem hallottam, mint amilyen ez volt, mert jellemzően nagyon hosszan szokták utána magyarázni és érvelni a bírók, hogy miért ez a döntés. Ez itt nem így volt. Egy körülbelül egy oldalán négyes papírt így felolvastak, ahol elmondták, hogy hát igen, sajnos itt tényleg történt jogsérelem, és ők nagyon együtt is éreznek emberként itt mindenkivel, de sajnos ilyen polgári peres úton nem lehet érvényesíteni ezeket a jogokat az állammal szemben. És erről mindenki felkapta a fejét, mert hogy akkor hogyan lehet?
Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Én Fazekas Pálma vagyok, és két vendégem, Rubi Anna rendező, és Schilling Magdolna, a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány elnöke. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A beszélgetésünk apropója egy film, ami hát nagyon nagyot megy most a mozikban, dokumentumfilmhez képest szerintem. Az Életed nélkülem, ez a filmnek a címe, és Rubi Anna a rendezője. Ez egy egész estés dokumentumfilm, és egy olyan problémáról szól, ami hát évtizedek óta megoldatlan, hanem régebb óta Magyarországon. Ez pedig a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, felnőtteket, nevelő, gondoskodó családok helyzetéről szól, arról, hogy ezeknek az embereknek a méltó lakhatása a mai napig nincs megoldva, és segítséget sem kapnak ezek a családok a gondoskodáshoz. Hány embert érint ez Magyarországon?
Hát most ez egy elég tág fogalomkör. Van egy adat, ami egyébként egy közel 15-20 éves adat, mint a legfrissebb, amiben KSH adat az áll, hogy olyan sérült emberek, akinek kettőnél több sérülése van, és családban élnek, tehát a család gondoskodik róluk, ilyen emberekből, ilyen családokból 100 000 család él. De ezen belül a Magdiék esete is egy külön csoport, hiszen itt halmozottan, súlyosan sérült felnőttekről van szó, akikről gondoskodnak többnyire a szüleik, vagy többnyire jellemzően az édesanyjuk. De talán a Magdi tud erről többet mondani, hogy miért más ez a csoport ezen a nagy csoporton belül.
Akkor át is adom a szót a film egyik főszereplőjének, és annak a kezdeményezésnek a vezetőjének, ami tulajdonképpen már évek óta tart, és ami miatt ez a film elkészült.
A mi gyerekeink a súlyosan halmozottan fogyatékos csoportba tartoznak. Ez azt jelenti, hogy ők 24 órás megfigyelésre szorulnak, ellátásra. Többségük nem beszél, nem szobatiszta, mozgásában súlyosan korlátozott, és általában az értelmi fogyatékosság az tehát nagyon súlyosnak tekintendő.
Úgy fogalmaztál, hogy a mi gyerekeink, ugye te magad is érintett vagy.
Igen.
Mert hogy van egy
fiam? Van egy 41 éves fiam, aki a születésétől fogva otthon gondozunk. Jelenleg azért napközibe tud járni, de ugye délutánokat és hétvégéket, éjszakát az otthonba tölti.
6 évig, több mint 6 évig készült ez a film. Miért gondoltad úgy, hogy ezzel foglalkozni kell? Hogyan kerültél bele a történetbe, Anna?
De egészen pontosan mostanához képest, egyébként pont 7 évvel ezelőtt valami ilyesmi pillanat lehetett, így november végén, amikor akkor még a Társaság a Szabadságjogokért videós munkatársaként elmentem egy jogászokkal egy megbeszélésre, ott volt Magdi, és ott volt még másik Magdihoz hasonló anyuka, és akkor arról beszélgettek, hát, hogy most már minden lehetőséget kimerítettek, nem fiatalok, hogyha ő velük bármi történik, akkor a felnőtt, fogyatékos gyermekeiknek nincs hová menniük, ahol emberi körülményeket biztosítanak, nincsenek még ezek az otthonok, nincs megoldás. Így kvázi kétségbeesésükben azt mondták, hogy akkor most összefognak és elindítanak egy pert az állam ellen.
Itt egy pillanatra megállítalak, ugye a minden lehetőséget kimerítetek. Van egy 2007-es ENSZ határozat, ami tulajdonképpen, amit Magyarország az első között egyébként vállalt ennek a teljesítését, és arról szól, hogy méltó lakhatási körülményeket, életkörülményeket, a jogaikat teljes mértékben biztosító feltételeket nyújt a fogyatékkal élő embereknek. Ezt azóta sem tartja be, legalábbis nagyon sok területen a magyar állam. Az, hogy minden lehetőséget kimerítettetek 2017-re, amikortól ez a történet, ugye legalábbis a PER elkezdődik, az mit jelent? Milyen lehetőségek voltak?
Ez azt jelenti, hogy 2015-ben kértük a napközi vezetőjét, hogy segítsen nekünk abban, nekünk szülőknek, hogy Pest megyébe és a környező megyékben levő intézeteket meg tudjuk nézni. Tehát be tudjunk menni, tudjunk érdeklődni, kérdezni, szét tudjunk nézni, és ez megtörtént. Olyan 8-10 intézetbe sikerült eljutni.
De ezek tömegintézmények?
Ezek tömegintézmények, igen. Tehát akkor támogatott lakhatásról még nem nagyon beszélhetünk. Ha igen, akkor az csak enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosoknak. Tehát egy-egy már létezett, és inkább a kitagolásban jelent meg először a támogatott lakhatás. Majd utána, hogy azt mondtuk, hogy tehát ide nem. Tehát valahogy a mi gyerekeinket nem tudjuk elképzelni, hogy egy ilyen intézetbe kerüljön, és elkezdődött a levelezés. Ugye Népjóléti Minisztérium, az Országgyűlés, Egészségügyi Bizottsága, tehát
szociális
mindenhova beadtuk, akik valamilyen szinten ebben érdekeltek, tehát vagy a működtetés, fenntartás, tehát mindenhova beadtuk a kérdéseinket, és hát
mindenhova. Mi volt a reakció?
Elutasító választ kaptunk, ez van, illetve volt egy olyan helyzet, amikor támogatott lakhatás címeket is kaptunk Budapest területén, de hát ugye mindegyiket megnéztük, felhívtuk a vezetőt telefonon, és szóba nem jöhetett, hogy a mi gyerekeink oda kerüljenek. Csak olyanok kerülhettek oda, akik saját magukat egy minimális segítséggel el tudják látni.
A te fiad esetében, csak hogy érzékeltessük a problémát azok számára is, akik nem látták ezt a filmet, de remélhetőleg hamarosan látni fogják, milyen gondoskodásra van szükség? Tehát Fecó mit tud, és mit nem tud egyedül?
Fecót teljes mértékben el kell látni. Tehát ez azt jelenti, hogy fürdetni kell, az élelmiszert elé kell tenni, jó esetben egyedül megeszi a pépes ételt, mert nem rág, pelenkás, nem beszél.
És most 40?
41 éves.
És hány kiló?
Hát közel 70 kiló.
És te őt egyedül emelgeted, igen, és látod el.
Igen.
Tehát 2017-nél járunk, amikor te bekapcsolódtál ebbe a történetbe, ezután a megbeszélés után.
Igen, és talán azt fontos elmondani, hogy egyrészt az is nagyon nagy hatása volt rám, hogy lesokkolta azt, hogy igen, ezek a tömegintézetekben milyen állapotban, milyen középkori körülmények között élnek emberek. Tehát tényleg azt kell elképzelni, hogy több 100-200-300 emberre van egy maroknyi gondozó, és egy emberre jut 20 ember, hát az a minimumot sem lehet nyújtani. Nagyon megérintett az, hogy így, hogy úristen, ezzel a problémával még én sem találkoztam, pedig én azért úgy érdeklődöm az ilyen, az ország szociális állapota irányába, és akkor rájöttem, hogy hát igen, azért, mert aki így ebbe benne van, annak olyan ilyen napi fix koreográfia, rutin az élete, hogy nincs kapacitása egyszerűen segítséget se kérni. És ennek ellenére itt volt a Magdi, itt volt még az öt másik anyuka, akik azt mondták, hogy nem tudjuk, hogy hogyan, de összeszorítjuk a fogunkat, és hogyha pereskedni kell, akkor pereskedni fogunk. És ez, hát nem ez olyan hatással volt, hogyha van valami, amit végig akarok követni, akkor ez az.
100 000 családot említett, ugye ez elhangzik a filmben is, vagy legalábbis egy kiírás szintjén látható ez a szám. Mégis hatan álltatok bele ebbe a perbe. Azt hány embert kerestetek meg, amikor úgy döntöttek? Mert nyilván próbáltatok még gyűjteni magatok mellé olyanokat, akik úgy érzik, hogy tenni kell valamit. Hogy csak hatan vagytok?
Ahova a Feri jár, ugye az egy napközi, a 15. kerületbe, és oda 36-37 súlyosan halmozottan fogyatékos fiatal ember jön nap mint nap gondozásra, fejlesztésre. Természetesen ez volt számunkra az elsődleges központ, hogy onnan kérjük meg a szülőket, hogy vállalják fel ezt mellettünk. Azt is nézni kellett, hogy azért túl sokan se legyünk, mert egy perrel kapcsolatban az nem, szóval nem biztos, hogy jó, hogyha tényleg sokan vagyunk, nagyon sok fele kell akkor odafigyelni, sok embert kell értesíteni, és ezt szervezni kellett. Minden egyes tárgyalást, vagy ha valamilyen dokumentumot kellett bekérni azoktól a szülőktől, akik ugye végül vállalták a pertársaságot. Tehát, hogy azért ennek a hátoldalán ott nagyon sok tennivaló van.
Mit vártatok pontosan az ítélettől? Tehát miért pereltétek az államot? Akkor még, amikor ez a perrel indult, ugye akkor az Emberi Erőforrás Minisztérium volt, aztán idővel, mert hogy évekig tartott, már a Belügyminisztériumhoz tartozott, tehát az egyik félő volt. Mit szerettetek volna, mit mondjon ki a bíróság?
Az, hogy a súlyos halmozottan fogyatékos embereknek ugyanúgy jár a támogatott lakhatás, mint akik nem súlyosan halmozottan fogyatékosok.
Azt lehet mondani, hogy ebből a szempontból a fővárosiak, illetve a Pest vármegyeiek nehezebb helyzetben vannak, mint mondjuk a vidékiek? Tehát Budapesten alig van ilyen intézmény, vagy ha van, akkor, ha jól tudom, inkább civil kezdeményezésre, vagy egyházi fenntartásban működnek.
Ez nézőpont kérdése, hogy honnan nézzük. Igen, volt olyan pályázati lehetőség 2 évvel ezelőtt, ahol kimondottan csak a vidéki régiókat támogatták. Úgy tudom, hogy nagyon sok támogatott lakhatás épült fel, el is indultak, viszont nem súlyosan halmozottan fogyatékosoknak. A közép-magyarországi régió és Budapest az ugye kimaradt ebből a részből. Tehát ha a lakosság számát nézem, és az ellátandó súlyos halmozottan fogyatékosok számát, akkor viszont ki kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb súlyosan halmozott fogyatékos Budapest és Pest megyében él.
2017. december, és akkor úgy döntötted, hogy te ezt filmen dokumentálni fogod, ezt a folyamatot?
Hát először a TASZ munkatársaként elkezdtem követni ezt az ügyet, de hogy így valahogy a kezdetől fogva azt így éreztük, hogy ez egy ilyen nagyon különleges ügy. Egyrészt azért, mert egy kicsit arra válaszolva is, hogy miért csak 6 ember elsőnek lenni valamiben nagyon nehéz, és egy nagyon komoly vállalás, és főleg új komoly vállalás, hogy egyáltalán azt megszervezni, hogy el tudja mindenki jönni egy tárgyalásra, Már az is kb. egy ilyen nagyon bonyolult szervezésnek az eredménye. És aztán, ahogy telt múlt az idő, így nem voltam benne végig biztos, hogy ebből tud lenni egy film. Először nekem is így azt hiszem, így bele kellett magam ebbe ásni, meg kellett ismerni minden részevőt, bizonyítanom kellett a Magdék felé, hogy én itt vagyok, és én itt is fogok maradni, ha lesz film, ha nem lesz film. És aztán egy ponton azt éreztem, hogy azt hiszem, ezt én meg fogom csinálni, vagy nekem meg kell csinálni, hiszen ez egy annyira különleges és egyedi ügy, ahogy egy ilyen női közösség összefog, és így neki megy a bárminek is, átmegy a falon, hogy így a gyerekeik miatt. És aztán egyre többet forgattam már saját szakára, és szép lassan elkezdett ennek a filmnek az útja szétválni a szervezettől is a végén. Úgy sikerült ezt befejezni, hogy nekem körülöm is került egy alkotóközösség, tehát ezt egy alkotóközösség csinálta meg, és nagyon jó volt, hogy tudtam támaszkodni a nálam jóval tapasztaltabb filmesekre, Hak Júlia vágóra, és Szentpéter Járonra, aki író volt a filmben, illetve ő maga is rendező, így a kreatív döntéseknél nagyon jó volt, hogy ott tudott lenni végig a film készültének az utolsó, legfontosabb két évében, és ő volt a film producere, és ez mindig jó, amikor a producer maga is egy ilyen kreatív alkotó ember, hiszen annak tudja alárendelni jobban a filmet, és végül az, hogy be tudtuk fejezni tényleg a filmet, az annak volt köszönhető, hogy a svéd film alap beszállt a filmbe, és lettek svéd koproducereink, majd utána az On the Spot-nak a magyar csapata, és a rajtuk keresztül az RTL, RTL Plus is bejött a filmbe, és ez megint el kell mondanom, hogy hatalmas szerencse volt, olyan kémia volt a koproducereinkkel is, hogy ők is nagyon engedték, hogy ez inkább egy ilyen szerzői film legyen, és egy olyan filmet csináljunk, amit mi szeretnénk, nagyon bíztak bennünk, amiért én hálás vagyok, ez nem egyértelmű, hogy így történik egyébként, és hát ők is rengeteg tapasztalatot hoztak már ebbe a filmbe, hogy hogyan fejezzük be.
Hogy kellett ezt elképzelni? Tehát magát a forgatást, milyen gyakorisággal voltatok jelen otthonokban, a legintimebb pillanatoknál is? Hány órát vettetek föl, és ebből hány óra hasznosult végül?
Hát ez dekára nehéz megmondani, rengeteget. Én nagyon-nagyon sokat voltam Magdinál, a közösségben.
A nagyon sokat az mit jelentett a hét minden napján? Erre fókuszáltatok? Ez volt a prioritás, hogy volt mellette más munka is, és amikor egy-egy fontosabb esemény történt, akkor jelentettek
meg. Ezt úgy kell azért elképzelni, hogy ez a hét év alatt nekem volt mellette egy munkám, sokszor több munkám, mert hogy valamiből azért úgy élni is kell, és én forgattam mellette, de az nem volt kérdéssel, fontos eseményeknél ott voltam, de nekem az volt a megélésem, hogy én heti rendszerességgel valakinél ott voltam. Nyilván itt volt több család, több közös, sok mindenki ebbe, de vagy a Magdinál voltam, vagy az Ildikónál, aki a másik ilyen főbb szereplő, vagy az Olginál, vagy közösség, tehát hogy nekem heti rendszerességgel néhány ember, és ez a közösség az életem része volt.
Belekapaszkodnék egy fél mondatba, hogy a női közösséget említettél. Tehát számomra az volt nagyon megdöbbentő egyébként ebben a filmben, amit magam is tapasztaltam már más helyzetben, hogy mennyire pusztító egy családra egy ilyen helyzet, amikor egy fogyatékos vagy halmozottan fogyatékos gyermek születik, mennyire ijesztő, mennyire erős összetartó erő kell, hogy ez a család végig együtt maradjon. Tehát itt azért lehetett látni, apukát nem sokat láttunk ebben a filmben, nem nagyon jelent meg, és nagyon szépen, finoman, de azért tapinthatóan bemutatta azt, hogy az egészséges testvérek, azok mennyire szenvedik meg, és hogy egy szülőnek mennyire nehéz feladat azt megoldani, hogy kellő figyelem jusson annak a gyermeknek a növekedésére is, aki a fogyatékkal élő testvére mellett éli a mindennapjait. Ezt hogy látod, Magni?
Azért nem pusztító, de nagyon nehéz helyzetet tud teremteni egy ilyen élethelyzet. Igen, én ott maradtam a két kicsi gyerekkel, 4 és 5 évesek voltak, amikor egyedül maradtam. Annyira egyedül, hogy tehát nagymama, se nagypapa, tehát senki nem volt, aki jött volna, és akár mondjuk a másik gyereket, az épp gyereket kézen fogják, és elviszik, vagy tehát hogy foglalkoznak vele, tehát ez nagyon kimaradt az életünkből.
Milyennek az oka szerinted? Megijeszti a családot, a barátokat egy ilyen helyzet? Vagy egyszerűen érzéketlenek?
Én úgy gondolom, mindkettő. Tehát, hogy a mai napig nem értik a családok, még a közelebbi családtagok sem, hogy ott abban a családban mi történik, hogy azt hogy élik meg minden nap, hogy neki, annak az anyának, esetleg apának, mert azért ilyen is előfordul, hogy olyan élete van, ami nagyon egyedi. Tehát nem lehet átlagnak nevezni egy fogyatékos gyereknek a gondozását, tápolását. Igen, és a félelem az biztos, hogy uralkodik. hisz mindannyiunkon, mert amitől félünk, amit nem ismerünk, attól félünk. És hogyha az a szűkebb családi kör nem látogatja a családtagokat, akkor valami úgy elmarad. És előbb-utóbb az anya úgy gondolja, hogy és meg is szeretné csinálni, mert majd én megmutatom nektek, hogy én képes vagyok erre. És főleg fiatalon, ez nagyon benne van az emberbe. Majd én megmutatom azt is, hogy dolgozni tudok. Majd én mindent megmutatok.
Amikor mi először beszéltünk, az tavaly nyáron volt, most egy kicsit előreugrom az időben, akkor már túl voltunk, ugye, a két győztes bírósági ítéleten, az első fokon és a másodfokon, illetve a kúriai döntésen, ami mindezt semmissé nyilvánította. Az első fok és a másodfok nektek adott igazat, és tulajdonképpen ki is jelölték azt a területet, ahol az az intézmény felépülhet, ami szerintetek ideális lenne a gyermekeknek. Aztán a kúria ezt visszadobta, és akkor lett egy parlamenti bizottsági meghallgatás, és utána beszéltem vele telefonon, és ezen a bizottsági meghallgatáson, amire téged meghívott a Népjóléti Bizottság DK-s elnöke, végül is mindenkit meghallgattak rajtatok kívül. Hogy történt ez? Egy pár mondatban visszaemlékszel erre?
Igen, ugye meghívást kaptunk egy bizonyos időpontra, és a DK-s elnök megkért engem, hogy mondjam el, amit szeretnék. Ugye a súlyosan halmozottan fogyatékos, a téma az adott volt. Tehát, hogy ez bejelentette, hogy akkor beszéljenek erről a témáról. És akkor én szerettem volna ezt elmondani, de a kormánypárti képviselők nem egyeztek bele.
Viszont aki beszélt, az az államtitkár, aki elmondta, hogy mi mindent tett eddig a kormány a fogyatékkal élő emberekért és a családjaikért. Te végigkövetted ugye a kúria döntéséig, azt hiszem, hogy ott ér véget a film, illetve mutatjátok azt a telket, amit végül is megkaptatok, és amire úgy döntöttetek a kúria elutasító döntése után, hogy saját magatok önerőből, adakozásból, pályázatokból próbáljátok felépíteni ezt az épületet. Te, amikor végigkövetted ezt a folyamatot, akkor milyen bírósági döntésre számítottál? Ugye, számomra nagyon megdöbbentő volt az a mondat, amit a TASZ, aki végig segített, ugye a Társaság a Szabadságjogokért és a jogi képviseleteteket, ellátta a munkatársa, azt mondta, hogy a kúria döntése után, hogy gyakorlatilag semmilyen következménye nincs annak, hogyha az állam nem teljesíti a kötelezettségét.
Hát szerintem úgy érdemes indítani ehhez a kérdéshez, hogy ugye amiért pereskedtek itt a magdékát, hogy kimondják, hogy jogsérelem történt, tehát hogy jár a fogyatékossággal élő felnőtteknek ez a támogatott lakhatás, hogy fel is építik, most már kötelességeiknek elegetéve, és hogy kapnak a családok sérelemdíjat, mert hogy a magánélethez való joguk nagyon komolyan sérült emiatt, hogy ők átvállalták ezt a feladatot. Na most aztán történt ez a két győztes ítélet, első-második fokon, ez is már nagyon-nagyon hosszú pereskedés után, tehát a hatalmas időhúzás, bírócsere, nagyon kafkai per után, kimondták, hogy mindenben, minden jár a családoknak, mindenben győztek. Nos, ezen felül utána elkerült az ügy a kúriához.
Mert hogy feljelbezett a belügyminisztérium.
Itt volt a csere, tehát itt vett át a belügyminisztérium az EMMI-től, tehát az EMMI megszűnt létezni, igen. Lett egy új alperes a perben, és aztán meg hát elég sok változás is történt menet közben, igazándiból lett a kúriának egy új elnöke. Itt egy ilyen szakmai tiltakozás is volt ez az elnök csere mentén, és aztán megszületett az a kúria ítélet, ami azt mondja ki, egyébként nekem elég ledöbbentő volt véghallgatni, én a, nem tudom, 6 év alatt véghallgattam elég sok ítéletet, és ilyen rövid ítéletet még sehol sem hallottam, mint amilyen ez volt, mert jellemzően nagyon hosszan szokták utána magyarázni és érvelni a bírók, hogy miért ez a döntés, ez itt nem így volt. Egy körülbelül egy oldal A4-es papírt így felolvastak, ahol elmondták, hogy hát igen, sajnos itt tényleg történt jogsérelem, és ők nagyon együtt is éreznek emberként itt mindenkivel, de sajnos Ilyen polgári peres úton nem lehet érvényesíteni ezeket a jogokat az állammal szemben. És erről mindenki felkapta a fejét, mert hogy akkor hogyan lehet? Mert hogy ez az egyedüli út, és nyilván, ilyen, tehát hogy ez egy, nekem egy olyan pillanat volt, mikor ott voltunk és forgattunk, hogy így rázott a hideg, és azt éreztem, mintha egy történelemkönyvet felcsapnánk valahol, nem tudom, 100 oldallal korábban a mostaninál. Úgyhogy ilyen szempontból én nagyon örülök, hogy ez a per, ez az ilyen kafkai folyamat így meg lett örökítve ebben a filmben, a nyilván a mindenféle családok hullámvasútszerű élete mellett, mert tehát, hogy erről még azért szerintem beszélni fogunk, és ez hatással lesz az életünkre, és hogyha 20 év múlva levesszük ezt a filmet a polcról, akkor azért ez egy elég releváns lenyomata lesz most a mai Magyarországnak.
Amikor része lettél ezeknek a családoknak, a mindennapjainak, és láttad, hogy élnek, akkor mi volt számodra akár lelkileg, akár technikailag a legmegterhelőbb, legbonyolultabb feladat, amit ott meg kellett oldani, mondjuk, mint filmkészítő?
Hát lelkileg, ami a legnehezebb volt nekem, az szerintem közöttünk elég jó volt a kémia, és ez segített, hogy végig akarjam csinálni, hogy jó volt együtt lenni. Most én nagyon komolyan ülünk a Magdival, Magdi egy elég vicces ember egyébként, a csapatban is rengeteget nevetünk, jó fekete humora van mindenkinek, volt egy jó emberi kapcsolat, én éreztem, hogy rajtam van egy nagy teher, mert ez egy nagyon fontos történet, nagyon sok mindenről szól a Magdiékról nyilván, de rengeteg másik családról szól, a igazságszolgáltatásnak a mai állapotáról, olyan dolgokról, amiben nekem felelősségem van, hogy én erről hogyan mesélek, és mit mondok el. És ennek volt egy súlya azért, hogy én hogyan, meg hát egy eleve hogyan reprezentálom a Magdit, ezeket a családokat, és az segített, azt hiszem, így túllendülni az ilyen mélypontokon, hogy biztos, hogy én ezt jól csinálom. Ez az első teljes estés dokumentumfilmem.
Milyen sűrűn nézhettek ők bele abba, ami elkészült egy etap után, vagy az egészet látták már?
Voltak menet közben, a darabkákat mutattam, és a film egyik kulcsjelenetét igazándiból ők már jóvá korábban, amint fölvettük, utána nem sokkal vissza is nézték, és én már akkor is így izgultam, hogy mi lesz ott a reakcióm, hiszen nagyon más magad kívülről nézni. De aztán valahogy az derült ki, de mondtam el, hogy valami már olyan dolgokat éltünk meg együtt, mivel mi is ott voltunk mindig, és utána sokáig együtt is beszéltünk, így dolgoztuk fel az eseményeket, hogy már nem nagyon voltak ilyen tabu témák, meg azt hiszem megszületett az a bizalom, hogy én ide nem szafarizni jövök, én nem akarok olyan dolgokat mutatni, ami így ízléstelen, hanem itt nekem az a fontos, hogy megmutassam azt, hogy ki milyen személyiség, és kinek kivel milyen a viszonya, és együtt menjünk így tovább az eseménnyel, a történetekkel. Tehát ez a film, ez nem arról szól, hogy egy ilyen otthonápolási helyzetnek mik az ilyen furcsaságai, hanem arról szól, hogy itt van mondjuk például a Fecó, Magdinak a fia, aki egy ilyen szuper érzékeny, elég humoros srác, és ott ül a tárgyalóba, ő nem pontosan érti, hogy mi történik, de azt nagyon is értjük, hogy ennek a fiúnak szüksége van arra, vagy hát férfinek, normális emberi kapcsolatokra, hiszen abszolút igénylés egy olyan fajta ember, és most itt a feje fölött döntenek a bíróságon, vagy hát évekig húzva egy pert, hogy ő neki megadatik-e az, hogy ő egy ilyen felnőtt emberként tudjon élni egy közösségben, vagy pedig leszedálva egy nagy intézetben.
És bár ez így nincs kimondva, de ugye azt gondolom, hogyha az embernek egy fogyatékkal élő gyermeke, fogyatékos gyermeke születik, akkor azzal nagyon nehéz megbarátkozni, hogy hivatalból 120 évig kellene élnie. Mi lesz Vecóval, amikor te már nem leszel?
Ennek az épületnek fel kell épülnie. Előttem csak ez leveg, hogy én látom azt, hogy én kinyitom azt az ajtót, és oda bemegyünk, és akkor abban a pillanatban én nyugodt leszek, hogy Feri egy olyan csoportban lesz, akiket ismer, ugye a társaival, akikkel a délelőttöket, a napközibe tölti, és ez nagyon-nagyon fontos lesz az ő életébe, hogy ő találkozni fog azokkal az anyukákkal, akikkel a napközibe is találkozik. Ő találkozhat le talán a szomszédokkal, akik lehet, hogy egyszer-egyszer meglátogatják őt. Tehát ennyi, nagyon-nagyon sok minden kavarog a fejembe, de ez nagyon pozitív, hogyha ez az épület meg tud épülni.
Ugye most két szállon fut a történet, az Alkotmánybírósághoz fordultatok a kúriai döntés után, az Alkotmánybíróság is elutasította a kéréseteket, irány Strasbourg, ez már folyamatban van, de közben elkezdtétek a kapott telekre megálmodni azt az épületet, ahol majd a gyermekeitek élhetnek. Ezt megpróbáljátok önerőből, adakozásból összehozni. Hogy áll most ez a projekt? Mennyi pénzre van szükségetek, és milyen formában kaptok segítséget, hiszen ha jól tudom, nem csak adományok formájában.
Igen, pályázat útján sikerült egy ilyen elsődleges tervet készíteni, amelybe bevontak bennünket is, szülőket, a tervezők, és
hát ti kerestetek meg tervezőket, vagy ők kerestek meg titeket?
Ez is egy érdekes dolog, mert van egy cég, aki szeretett volna valamilyen formában valamit nyújtani egy civil szervezetnek. És bennünket választottak, és ez a cég ezt a tervezői irodát megbízta azzal, hogy ezeket az elsődleges terveket készítse el a számunkra. Úgyhogy egy nagyon kellemes csapattal, nagyon sokat beszélgetve, hogy képzeljük el, természetesen rehabilitációs szakmérnök bevonásával, tehát hogy szakmailag is megfeleljen ez az épület minden olyan elvárásnak, amit esetleg mondjuk egy nagyon súlyos, halmozottan sérült, fekvő fiatal fog majd igénybe venni. Tehát mi úgy szeretnénk ezt az épületet megépíteni, hogy a legsúlyosabbakra gondolunk, és ha nem, akkor jöhetnek azok, akik kevesebb segítségre szorulnak. Úgyhogy ennek az ára jelenleg olyan 430-440 millió forintba kerülne. Minden segítségre rászorulunk, legyen az kis adomány, legyen az nagyobb adomány. Nagyon szeretnénk a cégeket megkérni, hogy munkaerőt, szakmai tapasztalatot, szakértelmet nyújtsanak, vagy építőanyagot. Tehát azok a cégek, akik így tudnak bennünket segíteni, mi mindennek nagyon-nagyon fogunk örülni.
Ugye a főváros és Zugló az, amelyik önkormányzat az, amelyik ezt a területet a rendelkezésetekre bocsátotta. Van egy céldátum, amikor szeretnétek elérni ezt, hogy ez épület álljon?
Igazából a főváros, de Zugló területén van a telek, és mi nagyon szeretnénk, ha az elkövetkező 2-3 évben ez meg tudna épülni.
Megvalósulnak. Kik fogják működtetni, üzemeltetni ezt az intézményt, és kik fognak benne dolgozni?
Elsősorban az alapítvány. Tehát mi most még úgy gondoljuk, hogy az alapítvány működtetni, mert ez az épület, ez az otthon, ez a 15. kerületi fejlesztő gondozó központra épülne. Tehát azok, akik ide kerülnek az otthonba, onnan tudnak jelentkezni, mert az nagyon fontos, hogy ők a nap hétköznap a délelőtti órákat egy úgynevezett napközibe tudják eltölteni. Ez kvázi az ő munkahelyük. Ott kapják a fejlesztést, és délután pedig visszaviszik őket ebbe az otthonba.
Elindult ez a folyamat. A filmnek vége van egyelőre, legalábbis. Nem tudom, hogy tervezed-e a folytatást. Most ez egy egész estés dokumentumfilm lett. Díjazták Szarajevóban, bemutatták a Verzió Fesztiválon, ott is díjazták. Nem tudom, hány díjnál tartotok már, és hány meghívásnál.
Most a Verzió Fesztivál után még néhány fesztiválra kaptunk meghívást, és hát reméljük, hogy még egy hosszú út áll előttünk. Hát ami a filmnek a következő feladata, az egyrészt tényleg az, hogy nagyon, nagyon szeretnénk azt elérni, hogy így Magyarországon minél többen nézzék meg. Egyrészt a Magdék ugye miatt, másrészt azért, mert hogy egyébként mindenki, aki megnézi, azt mondja, hogy ez egy sokkal mozgalmasabb és humorosabb film, mint amire számított, tele reménnyel, mert hogy nincsenek. Kevés olyan történet van, amikor az emberek összefognak és kiállnak magukért, úgyhogy szerintem ez úgy igazán erre egy szüksége van itthon az embereknek. Szeretnénk vinni illetékes döntőbizottság elé vetíteni a filmet, akik vizsgálódnak most pont ilyen fogyatékossági ügyben Magyarországon, most ilyen EU-s szervezetekről beszélek, és nyilván, amikor majd eljön a pillanat, hogy Magdi tényleg ki fogja nyitni ezt a kilincset, azért nagyon szeretnék ott lenni, és azt így megörökíteni majd.
Hát sok erőt kívánok a folytatáshoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek Rubi Annával, rendezővel, és Inig Magdolnával, az alapítvány elnökével beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.